are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak! Finta Gábor jelentkezik ismét a híres magyar előadó művészek sorozattal. Mai alkalommal egy fiatal trombita művét szeretnék bemutatni önöknek. Neve Boldocki Gábor. Szegeden született 1976-ban, de Kiskörösön nőtt fel. 14 éves koráig a helyi zeneiskolában édesapja Boldocki Sándor volt a tanára. Középfokon a budapesti Weiner Leo zeneművészeti szakközépiskolában Kis András tanítványa volt. Innen került a Zeneakadémiára, ahol Szűcs Zoltán és Kovács Zoltán voltak a mesterei. Később részt vett Reinhold Friedrich Karlsruhe-i kurzusán. 2010-ben diplomája megvédése után megkezdte pedagógiai munkáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2020 óta rendes tanár. 1987 óta vesz részt hazai és nemzetközi versenyeken, ahol számtalan díjat, első helyezést ért el. 2004-ben ő volt az első trombita szólista, aki debutált a salzburgi ünnepi játékokon Michael Haydn trombita versenyeivel. Rendszeresen koncertezik olyan neves koncerttermekben, mint például a Bécsi Musikverein, a Berlini Philharmonia, a Párizsi Théâtre des Champs-Élysées és persze a budapesti művészetek palotája. Meghívást kapott Dél-Amerika és Kína több városába is. Szerepelt a Lincoln Center kamarazenei koncertjein is, ezekből a felvételekből mai adásunkban is bemutatok egy rövid részletet. A hagyományos repertoár mellett kortárs zeneművek keresett előadója. Nevéhez fűződik Georg Penacis Revelation című darabjának első előadása, vagy a Dubrovniki nyári zenei fesztiválon Boris Papandopulo trombita versenyének ősbemutatója. Vagy hogy hazai szerzőknél maradjunk, Dubrovai László második trombita versenyének ősbemutatója Budapesten 2003-ban. 2010. decemberében az amszterdami Concertgebouwban debütált a holland filharmonikus zenekarral. 2015-ben ő mutatta be Krzysztof Penderecki első trombita versenyét. Repertoárja a baroktól a kortárs zenéig terjed. Több ős bemutató fűződik nevéhez. A kritikák kiemelik makulátlan technikáját és karizmatikus személyiségét. Kevés, hozzá hasonló trombita művészről hallottam. A trombita, mint szólóhangszer viszonylag ritkán jut szóhoz a zenekarok műsorán, ezért is örültem különösen, amikor felfedeztem Boldocki Gábor felvételeit. Először hallgassák meg Haydn S-dur trombita versenyét Boldocki Gábor előadásában. Közreműködik a Zuid Nederland szimfonikus zenekar, vezényel Stefan Blunier.
Thank you. Thank you.
Befejezésül hallgassák meg Benedetto Marcello C-moll trombita versenyének harmadik tételét. A felvétel a Chamber Music Society of Lincoln Center Ellis Tully halljában készült 2016-ban.
További jó szórakozást kívánunk!
Reneszánsz udvari irodalom, s elsősorban Balassi költészete által oly magas színvonalra emelt magyar szerelmi líra története a 17. század folyamán kevés kivételtől eltekintve nem a magas műköltészet, hanem a népszerű énekköltés színvonalán folytatódott. Olvashatjuk a Magyar Irodalom története című könyvben. Az egyházak által kárhoztatott szerelmi énekek a 17. század elején már igen széles körben elterjedtek. Mint Pázmány írja, csak nem minden házak ezekkel zengereznek. Más adatok is arra vallanak, hogy a társadalomnak szinte valamennyi rétege élt az eféle énekekkel. A század végén például Eszterházy Pál repertoáriába és egy Győr-Szemerei Mészáros által összeírt énekeskönyvben egyaránt szerepelnek. Sőt, lehetséges, hogy már a 17. században átvett egyes szövegeket a parasztság is, másként nehezen lehetne megmagyarázni azt a tényt, hogy a század elején keletkezett, kétségtelenül nemesi eredetű szövegek változatai modern, népköltési gyűjteményekben bukkannak fel. Miként a szerelmi versek közönsége, úgy szerzői is különböző körökből kerültek ki, ismét Pázmány szavaival, akármi némű rendbéli emberek szerezték ezeket az énekeket. Mégis valószínű, hogy többségükben valamilyen iskolát végzett deákok és nemesek, tehát ugyanaz a réteg, amely a politikai költészet keletkezésében is nagy szerepet játszott. Név szerint és személy szerint nem ismerjük őket. Egy-egy versfőből kiolvasható név mit sem mond, hiszen a szerzőre, megbízójára vagy a címzetre egyaránt vonatkozhat. Egészen kivételes Aranyosi István és Kálai Kopasz Pál deák esete, akikről tudjuk, hogy 1630 táján szinte versengtek abban, melyikük ír szebb verset uruk Battyány Ádám számára, hogy az leendő feleségének udvarolhasson vele. Mindkettőjük éneke fenn is maradt, Aranyosinak az egek forgási, csillagok járási, mely szépen megmutatják kezdetű verse kiegyensúlyozott rutinnal utánozza Balassi modorát. Nem hiába írta neki társa, kegyelmedet az verseknek atyának tartjuk itt mi magyarok. Az ezzel a költészettel élő közösség általában közömbös volt a szerzői tulajdonnal, a szövegek eredetével szemben új versek amúgy is csak a meglevő anyaghoz alkalmazkodva keletkeztek, a szerzők koruk divatos képeit, hasonlatait és leírásait utánozták, vagy éppen szó szerint átvették. Szerzőség tehát legfeljebb az epigonizmus formájában létezett, mivel csaknem egyenértékű az a tevékenység, amikor régebbi szövegeket vettek és alakítottak át. Miképpen a szerzőket, a versek keletkezésének az idejét is nagyon nehéz megállapítani. Pontos útbaigazítást akkor sem nyerünk, ha beírták a záró strófába a szerzés évét, és ez a szakasz véletlenül meg is maradt, mert a leírók a keletkezés évét gyakran a másolás évére változtatták, hiszen a szöveg úgysem volt korhoz, személyhez kötve. A versek típusait és ezzel együtt tematikáját az alkalomszerűség, a gyakorlati funkció határozta meg. A leggyakoribb típus az udvarló vers és a búcsúvers, voltak éppen versbe szedett szerelmes levelek, melyeket kedvesüknek küldözgettek immár nem csak az előkelő hódolók, de az egyszerűbb emberek is. A reneszánsz ízlésű népszerű szerelmi költészet a legkülönbözőbb előzmények, hagyományok, hatások nyomán formálódott. A legfeltűnőbb és a legáltalánosabb a reneszánsz főúri szerelmi lírának a hatása, ezt elsősorban azon tudjuk lemérni, amit a népszerű szerelmi közköltés Balassiból átvett. Az átvétel különböző fokú lehet. Balassi egyes verseit néha csaknem szó szerint lényegtelen változtatásokkal veszik át, más esetben nagyobb mértékű átalakítást végeznek rajtuk.
Kősziklán felfutó csukros lilióm száll, annak tetejébe két szál rozmarink száll. Nagyobbik virága vácigábor lenne, kisebbik virága Varga Julcsa lenne. A virágshoz egy fű együtt beszél vala, kék színű viola azt hallgatta vala, azt hallgatta vala. Love.
akkor rózsát, két szál major Annát. Mikor az virágzik, annak szaga érzik, kedves szeretőmnek csak a híre hallik. Elmehetek eztán, fel alá az utcán, de senki sem mondja, jöjj be, édes rózsám.
Letettem violát, várom kikezdését, várom a szeretét, az a jövetet. Irított a viola virág, nem az a teljes, megjött a szeretét. Nem az a teljes, megjött a szeretém, de nem az a kedves. Érított a viola virág, de nem az a teljes, megjött a szeretém, de nem az a kedves. Kivirított a viola virág, de nem az a teljes, megjött a szeretém, de nem az a kedves. Hely tulipán, tulipán, lányok ilyen mennyország, magas a csipke bokor, legényeké a pokor, legényekkel van tele, lányok érnek vele.
A szerelmi búcsú ének legrégibb emlékének, a soproni virágénekeknek a kifejezései is felbukkannak a 17. századi búcsú énekekben. Például gyászban öltözés. Bár ebben az esetben is gondolhatunk Balassi közvetítő szerepére. A kéziratos szerelmi költészetre a nótajelzések tanúsága szerint hatott a szomszédos népek költészete is. A szövegszerű kapcsolatot azonban a kutatás még nem mutatta ki, főképpen a korabeli szlovák és román szövegek hiánya miatt, mindössze az égő lángban forog szívem kezdetű ének román nyelvű megfelelője ismeretes. De közvetlenül kimutatható a régi magyar irodalom két nagy irodalmi ihletőjének, az antik irodalomnak és a Bibliának a hatása is. A reneszánsz kor végén a különböző korú, eredetű énekrétegek s ennek megfelelően stíluselemek és műveltségi tartalmak vegyültek tehát egybe a népszerű szerelmi költészetben. E folyamat során a műköltészetre leginkább jellemző elemek, a frappáns, bonyolult képek és hasonlatok, meglepő jelzők lekopnak, és csak azok maradnak meg, melyeket az átlag ízlés is befogadott, illetőleg amelyeket minden helyzetben alkalmazni lehetett. Balassi például kedvesét drágalátos palotának is mondja, de a strófa felhasználói ezt az egyéni ízű hasonlatát elhagyták, és csak a jó illatú piros rózsát és a gyönyörű szép kis violát használták fel. Ezek aztán mindutalan felbukkannak, a rózsához kötelezően járult hozzá a piros vagy a jó illatú jelző. A jelzők tehát állandósultak, sztereotíppá válnak, és ezek felhasználásával a leírások is stilizáltakká lesznek. A kedvesnek például csak nem minden esetben keskeny a dereka, fehérek a karjai, piros az orcája, és ragyogó a szeme. A következő vers Tali Kálmán gyűjtéséből, a Régi Magyar Vitézi Énekek és Elegyes Dalok című könyvéből származik. Kedvemet újító. Kedvemet újító, öröm, bátorító, nimfáknak szép asszonya, ím elődbe mégyen, ajándékot viszen Vénusz szegény szolgája. Fogadod jó szívvel, szűbélő örömmel, kedves híved ezt várja. Alázatossággal, noha bátorsággal, ez követséget mondja. Vénusz izenetét, kedves, szép verseit, most elődben számlálja. Meglássad, s meghányjad szívedben, megszánjad, jó válasszal bocsássad. Te szép termetedet, gyönyörű képedet, én mihelten megláttam, régi személyedet, hozzám hűségedet, én magamnak ajánlám. Most légy egészséggel, neved rövid szóval, versfejében béfogtam. Az, kinek nevére, gyöngyvirág levélre, e néhány verset írám, régi szerelméért, hozzám hűségéért, azt ő neki ajánlám. Hogyha megolvasod, ottan megtalálod, ki légyen, megtudhatod.
Thank you. Szilveszteri pásztorszokás Béved este. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottavai Magyar Rádió adásában. Ma este ismét egy étkezéssel kapcsolatos írást olvasok fel, mely írás visszavezet minket a 19. század középső éveibe. 1855-öt írunk, szilveszter napja van. Szilveszter estéje a régi pásztorok számára az év egyik legfontosabb eseménye volt, ez volt a Béved este. Más tájakon hívták Béved és Bőved estének is. Ezt a ma már alig ismert szokást mutatom be, Szappanos Jolán a Nagy Pusztán című könyv egyik fejezetének kivonatával, amely az 1855-ös Béved estét írja le. Szilveszter napja közeledett. Évszázadok óta nevezetes nap ez a pusztai pásztornép körében, mivel ilyenkor a pásztorok kenyéradó gazdái ünnepélyesen és bőségesen megvendégelték a pásztoraikat. Azért hívták ezt Béved estének, mert ilyenkor bévették magukba a sok jóféle húst, kalácsot, boritalt. Könnyen megvendégelték pásztoraikat azok a gazdák, akiknek a saját birtokukon legeltettek és laktak, egyszerűen behívták őket az este a konyhájukba, és ott folyt a trakta. Nehezebb helyzetben volt Kecskemét magisztrátusa. Három óriási legelőjén, Pusztaszeren, Bugacmonostoron és Szikrában igen sok pásztor szegődött a szolgálatába, nem győzték volna annyit meginvitálni Béved estére. Kun Gergely bugacmonostori pusztabíró csak azokat hívhatta be a pusztaházi nagy konyhába, akik a belső és külső vár istállóiban teljesítettek szolgálatot. De a telelő dűlő és a réti dűlő pásztoraival ezt nem tehette, mert ha elhagyták volna a jószágaikat, azokból a nagy erdő farkasai rendeztek volna maguknak igen dús és gazdag Béved estét. Ezeknek a pásztoroknak tehát kocsin vagy szánkon fogják helyükbe küldeni az elemózsiát. Nagy ünnepi előkészületek folytak a hodályokban és a rideg gulyák mellett is. Készültek a díszes pásztorbotok, amelyekkel majd fogadják az ünnepélyes étekhozó fogatot. A Béved estét azzal is kitüntették a pásztorok, hogy ilyenkor nem a nyári piros képű megyfából vagy borókából vágott pásztorbotot használták, hanem készítettek szépen faragottat. Mély mintákat véstek bele, azok a színezett kenyérbéllel nyomkodták tele. A díszboton a pirosító gyökérrel pirosra, a vadsáfránnyal sárgára, a borókával kékre színezett kenyérbéllel változatosan betömködték a faragott üregeket, szép, tarka virág vagy szögletes mintákat mutattak azok. Az elkészült díszbotok most már a hodály vagy az ágas kunyhó sarkába támasztva várták a nagy ünnepet. Béved előtti napon a köszörűkő karját is ugyancsak forgatták a pásztorok, élesítették rajta a fokosaikat, a fejszét, a nagy késeket, hogy holnap az ünnepi estén minden jól fogjon. December 31-én ebéd után Zubornyák Sándor a juhászoktól kért fagyút megolvasztotta, s azzal pödörgette Éleshegyűre felfelé kunkorodó hatalmas bajszát. Most a Béved ünnepére készülődtek, kikenték kackiásra, hogy a hegye az égre meredezzen. A csontszurkáló metsző hideg szél alábbhagyott, de az enyhülésben hullani kezdett az olmos eső, a juhok a zárt nagy hodályból ettől megmenekültek, de szegény marhák a fedetlen karámban nem bírták lerázni bőrükről a rátapadó jégréteget. Hiába bújtak egymáshoz és az alájuk hintett szalmába, hiszen minden szalmaszálat is külön jégréteg vont be fényes mázzal. De az olmos eső egymáshoz tapasztotta a kucsmák szőrszálait, meg az emberek szemöldökét, bajuszát, szakállát is. Északkeleti szél fújt, tehát a karámnak ezen az oldalán szították fel a parazsat a tűzgödörben, hogy fellángoljon, és a szél a marhákra vigye a langyos füstöt. Enyhülni fog az idő, jósolt a koppantó számadó az alszélből. Zubornyák számadó pedig kiáltott. Bojtárok, szedjük ki gyorsan a szérüskelt szalmatakarása alól a sok kukoricálat, tököt és répát, haigáljuk a karámokba, hadd legyen a jószágoknak is bévőd estéjük. Mikor elvégezték ezt, az ágas kunyhó fehérre meszett nagy szabad tűzhelye körül magukra öltötték az ünnepi gúnyájukat, magukra vették a borjúszájú tiszta inget, fölé a mellényt, és afölé begombolatlanul a zsinórozott kis mándlit. A középen terjeszkedő katlamban parázsá omlott már a tűzre való, ezért koppantó feltette a szájára az agyagból készült előtétet, a bokrácsnak való felső nyírásra is ráborította a kerek agyagfedelet. Most nem főzni akartak, csak melegedni a tűzhely körül. A kutyák csaholására azután kiléptek a kunyhóból, csak subáikat kanyarintották magukra. Észak felé néztek mindannyian. A kutyák örvendező ugrándozását és ugatását nézték, rendezték az érkezők tiszteletére, pedig még messze járt a szánkó, alig lehetett kivenni a formáját. De a száncsengők közeledő hangjára rangsor szerint felsorakoztak mindnyájan. Jobb kéz felől, legszélsőnek át koppantó Jakab, mint rangidős, legmagasabb életkorú a számadók közül. Utána a másik két számadó, majd az öt bojtár életkor szerint. Amikor már elébük ért a szánkó, mindannyian függőleges irányba magasra emelték színezett botjaikat, amelyek egyébként faragásába már jól beleragadt és beleszáradt az ötféle színű kenyérbél. Az ünnepi botokat mindaddig a levegőben tartották, amíg elébük érkezve megállt a városi szánkó. Mészáros Lukács csikós számadó pontosan a sorakozó előtt állította meg a lovakat. A pásztorok pedig üdvözlésük és tiszteletadásuk jeléül egyszerre vágták le botjaik alsó végét a földig. Az igaz, hogy most a hó miatt a bot nem koppant, de hát a parádé módját így is megadták. A szánkón ült Víglesi Ádám juhász muzsikus is, akik a pásztorok szintén meghívtak ma estére. A hátsó részről leugrott Gubocsi Pál juhászbojtár, hogy leoldjonnan rúgost, a szamarát, aki a boldog íjával köszöntötte hazaérkezését. Nem kellett tovább a lovák tempójában magát megerőltetve futnia. Mindent leszettek a szánkóról. Vasfazékban sült hurka, kolbász, pecsenye, kisebb edényekben savanyú sertés, máj sok hagymával, töltött káposzta, cseréptálban sertésfülből, körömből, csülökből, finoman rezgő kocsonya, a fatálban túrós lepény, asztalkendőben kalácsok, kis bőriszákban pirított szalonna, csobolyóban és egy csapos, akós hordóban savanykás, tiszta bor, végül a csikós tarisznyából vágott dohány került elő. Mészáros Lukács mindjárt visszafordult a leszedelőcködés után, mert ő a pusztaháznál akart ünnepelni, a családját is odahozatta. Visszainduláskor ismét megkapta a botokkal való tisztelgést. Az itteniek legerőször a dohányt osztották szét. Előkerültek a gacsakorcokból a sallangos acskók, amiket telenyomkodtak vele, és a vendég Víglesi Ádámét is, akinek apja juhász volt, az anyja cigánylány. Utódai is nemzetégeken keresztül juhászmuzsikusok voltak. Egyébként a gulyások csak a magok készítette citerához, a juhászok csak a furujához és a síphoz értettek. Hoztál-e Ádám dudát is, hegedűt is? Láthatjátok, hogy hoztam. A leszedett élelmiszeres edényeket behorták a kunyhóba. Ettek, ittak mindannyian, csak időnként hangzott csöndes, kínálgató szó. Víglesi Ádám azonban közben-közben rázendített a kicsodudával, hogy ejtőzzön a gyomra, és utána még jobb étvágyjal folytathassa. Pukkadásig ették magukat, de mindezek dacára sem fogyott el minden. Kecskemétváros gavalléros mennyiséget küldött, még a kutyák is részesültek a béved esti traktából. Vacsora után dalolgattak, most már hegedű szó mellett, amiben egyébként ritkán részesülhettek. Így várták az új esztendő hajnalát. Köszönöm figyelmüket mindannyiuknak, nyugodalmas, jó éjszakát kívánok!
gazdag vagyok én is. Kis báránykám mellé fekszik, szundikálunk, sokszor estig jó cakát kívánok. Kis báránykám mellé fekszik, szundikálunk, sokszor estig jó cakát kívánok. Vagyok mégis, kis báránykám minden reggel végetéssel ébrezget, felkelj fel, édes gazdám. Kis báránykám minden reggel végetéssel ébrezget, felkelj fel, édes gazdám. Kis baránykám mellé fekszik, szundikálunk, késő estig jó szakát kívánok. Kis baránykám mellé fekszik, szundikálunk, késő estig jó szakát
We'll be right back.